Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálaadással vesszük használatba a kivetítőnket, és énekeljük a 613. éneket az első versével. A 613. ének így kezdődik: áldjad én lelkem, hű Uradat áldjad. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a keresztelőre készülődve a 329. dicséret második versét: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg a Bibliából, hogy hogyan rendelte el a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvé Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, ez, amit Jézus Krisztus mond, ezt úgy ismerjük, hogy missziói parancs. Tehát, hogy ő elküld minket, hogy róla beszéljünk másoknak is. Tehát ez nem keresztelői parancs, mert nem arról van szó, hogy ő ezt bízta ránk, hogy vízzel öntsük le a utódokat, hanem azt bízta ránk, hogy az evangéliumot, az örömhírt adjuk tovább a következő nemzedéknek, hogy az Isten ennek a csodálatos világnak az alkotója velünk van, lejött közénk, odaáldozta értünk az életét, megváltott minket, és mi ennek az Istennek a szeretetében élhetünk napról napra. Hát ez a feladat, missziói parancsot kaptunk, hogy menjünk el, ez egy erőfeszítést feltételez, amit Jézus Krisztus mondta, hogy menjünk el. Ennek a tanítványok is csak fokról fokra tettek eleget. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy tegyétek tanítványokká minden népet, de először a saját környezetükben, a saját népük körében mondták az örömhírt, és nektek pedig ez a feladatotok. Konkrétan, hogy a saját családotokban piciny és növekvő gyermeketeket tanítsátok meg az Isten szeretetére, kegyelmére, tiszteletére, a vele való közösségre. Isten áldja a ti életeteket, hogy ezt a küldetést be tudjátok teljesíteni. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves család, hogy a gyülekezettel együtt helyetekről fölkelve tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadást nyerjenek a gyermeketek? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározástokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Dicsőítjük szent nevedet, édesatyánk! Köszönjük csodálatos ajándékodat, az életünket. Köszönjük közelebbről is ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz idején is. És köszönjük, hogy velünk akarsz lenni. Akkor is, amikor még nehezebb, felelősségteljesebb feladatot kapunk, megtanítani ezt a gyermeket és a következő nemzedéket te rád és a veled való közösségre. Könyörülj rajtunk. Segíts minket, újíts meg minket újra meg újra a hitben, a reménységben és a szeretetben. Amen. Imre, keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged egyébként. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és a családra, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Testvéreket foglaljanak helyet a gyülekezet soraiban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hát hallgassuk figyelemmel a hirdetéseket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Tófalvi Imre és Gutmann Viktória Imre nevű gyermekét. Isten áldása legyen a család életén. Segítse őket a gyermek hitben való felnevelésében. Újic Béla Mihály, római katolikus raktáros és Juhász Vivien, református óvónő, szombaton 16 órakor templomunkban kérik Isten áldását házasságukra. Isten áldja a párnak az életét, és áldja meg a házasságkötésüket. Hirdetem, hogy egy alkalomra kaptunk meghívót a katolikus testvérektől, a Kolping ház a buszpályaudvar másik túlsó felén, a Kis János Altábornagy utcában található. Szerdán este 6 órakor az üldözött keresztjének megsegítésére létrejött államtitkárság államtitkára, Azbej Trisztán tart előadást a modernkori keresztjén üldözésről. A program gyermekeknek nem ajánlott, vetített képes előadás lesz, de egyébként mindenkit szeretettel várnak. Azt gondolom, hogy fontos dolog, hogy tájékozódva legyünk a nálunk sokkal nehezebb sorsot kapott közel-keleti afrikai keresztjénekről, és imádságunkban így jobban tudjuk hordozni, és ha alkalmunk nyílik, akkor segíteni is őket. Tehát szerdán este 6 órakor a Kolping házban szeretettel ajánlom ezt az előadást. Csütörtökön este 6 órakor lesz a rendes havi presbiteri találkozónk, minden hó 15-én találkozunk, szeretettel várjuk presbiter testvéreinket csütörtök este 6 órára. November 25-i istentiszteletünkön, tehát mához két hétre, Greiser Miklós és Zsófia számolnak be egy csendes óceáni szigeten végzett missziói szolgálatukról, amiről itthon vannak szabadságon két pici gyermekükkel, és készülnek visszamenni majd. November 30-án pedig, ez egy pénteki nap, este 7 órakor adventi kóruskoncert lesz templomunkban, a Zöld Alma Zenede kórus és olasz vendégkórusa közreműködésével. Erre is szeretettel várják a gyülekezetet, november 30-án este 7 órától. Köszönjük a keresztelős családnak az Úr asztalára hozott virágot. A templomban, az Úr asztalán élő virágnak van helye, azzal lehet dicsőíteni az Istent, hogy megköszönjük neki a teremtett világot is. Az élővirág utánzata az kevésbé szerencsés, és templomban nem szívesen látjuk. Arra kérjük a testvéreket, hogyha lehet, amikor nincs is keresztelő, és nem hoznak virágot, mindig jó, ha van virág az úrasztalán. Téli időszakban esetleg cserepes virág, ami tartósabb. Köszönjük mindig, hogyha hoz valaki, szán valaki erre is figyelmet, gondot. Most folytassuk az istentiszteletet. A megkezdett 613. énekünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Ez a 103. zsoltár. A Fekete Énekeskönyvben is ezzel a dallammal van a 103. zsoltár, ez a genfi dallam, a régi genfi zsoltár dallam, de ez egy új szöveg, amelyik a barna énekeskönyvben van. Ha valaki nem látná jól a kivetítőt, annak ott van a padban a barna énekeskönyv is, abban is ki lehet keresni, 613. második, harmadik, negyedik verse. Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 146. fejezetéből. Isten örök hűsége. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek! Éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok! Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet! Kimégyen a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében, aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja a hűségét örökké, igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt áld az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat, az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedetteket. Szereti az Úr az igazakat, megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünk ígérjen, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most helyünkről fölkelve könyörögjünk Istenhez. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ide jöhettünk erre a csendes órára rád figyelni. Köszönjük, hogy a bennünk levő, ki nem mondott gondolatok, megfogalmazást találnak a Biblia szép szavaiban. Köszönjük, hogyha tényleg ezt gondoljuk, amit itt hallunk. Könyörülj rajtunk, hogyha még nem hiszünk igazán, ha kételyekkel van tele a szívünk. Urunk, te akkor is meg tudsz minket erősíteni, a helyes útra állítani. Kérünk téged, adj nekünk nyitott füleket, nyitott szívet. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy segítséget, reménységet, erőt kapjunk. Az életben annyiféle szerteágazó feladatunk van, és ezeknek igazából nem tudunk jól megfelelni. De köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Kérünk most is, éreztesd és tudasd velünk, hogy itt vagy. Szent lelkeddel szóljál hozzánk, bátoríts, vigasztalj, te tudod, melyikünknek mire van szüksége. Légy velünk, áld meg az igét szívünkben, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 397. dicséret első versét énekelve, ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Az igét olvasom Máté evangélium a soron következő szakaszából, ahogy vasárnapról vasárnapra hallgatjuk és magyarázom. Máté evangélium a 23. fejezetének 13., 14. és 15. verseit Olvasom. Ezt mondja Jézus Krisztus. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiaivá teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a múlt héten beszélgettem valakikkel, és szóba került, hogy vannak képmutatók, és rögtön mondták, hogy igen, persze vannak képmutatók, akik csak színészkednek, és igazából nem komolyan gondolják a dolgokat, és azt kell mondjam, hogy amikor Jézus Krisztus beszél itt a képmutatókról, akkor nem erről beszél. A képmutató a szó nyers értelmében valóban színészkedésről szól, az eredeti görög szó is arra vonatkozik, hogy az ókori görög színészek ilyen állarcok tettek maguk elé egy boton, és úgy jelenítettek meg egy másik fajta karaktert, mint ami ők voltak. A képmutatásnak nem arról a fajtájáról van szó, amit az ember maga sem hisz el, csak mutat. Ez lenne a nyers képmutatás. Amikor Jézus Krisztus beszél a képmutató vallási vezetőkről, akkor valami sokkal nehezebbről, sokkal rosszabbról beszél, és nekünk ezt kellene most megvizsgálni, hogy milyenek is voltak az akkori vallásos emberek, és észrevenni, hogy bizony mi nekünk magunknak ugyanezek a kísértéseink vannak, és mi egyáltalán nem vagyunk távol ezektől az emberektől, és nem lehet azt mondani, hogy jaj, Jézus Krisztus igen, méltán lehordta, és jajokat mondott, nyolcat is egyfolytába ezekre az emberekre, mert ők milyenek voltak, bezzeg mi. Nem így van. Nézzük úgy ezt a szakaszt, hogy mit mond ez nekünk. Ha a Jézus korabeli vallási vezetőket megnézzük, akkor azt találjuk, hogy ők sokkal komolyabban vették a vallást, a hitet, mint a mi korunkban nagyon sokan a tömegek. A templomba járó tömegekről is beszélek, ami persze idézőjelben vett tömeg. Mire alapozom ezt? A Jézus Krisztus korabeli vallási vezetők büszkék voltak arra, hogy ők az igaz, élő Istenben hisznek. A Jézus korabeli vallási vezetők és vallásos emberek kiálltak a hitükért, és bátran hirdették, hogy igen, ez az igazság. Vállalták. És ahogy itt olvassuk, még el is vitték a hitüket, megkeresték vele az embereket, akik nem hittek, elmentek a pogányokhoz, igyekeztek a pogányokat jobb belátásra bírni. pogányok, ez egy nekünk nagyon furcsán csengő szó, a zsidó nyelvben a nép szónak, a magyar nép szónak a kifejezésére két szó van. Tehát mi a magyar népet is ugyanazzal a nép szóval jelöljük meg, mint a többi népet, de a zsidók a zsidó népet nem ugyanazzal a szóval jelölték meg, mint a többi népet. A választott nép, az Isten népe, az egy külön szó volt a zsidó nyelvben. És az összes többi népre használták a goly szót, ami talán ismerős nekünk is, és ez a szó, amit úgy fordít a Biblia, hogy a pogányok, tehát a nem zsidó népek. Nincs ebben igazából semmi becsmérő. A többi nép fiait is megkeresték a zsidók, és igyekeztek zsidóvá téríteni. Ez különösen a zsidó szorványokban folyt. Ez azt jelentette, hogy a zsidók, ahogy ma is szét vannak szórva különböző népek közé, már és Jézus korában is ez volt a helyzet. A római birodalom minden tájára jutott belőlük, és a legtöbb helyen építettek is zsinagógát, és az ókori népek megcsömörlöttek a saját vallásuktól. Ha valaki ismeri a római meg görög vallást, akkor nem csodálkozik ezen, mert ott egymással veszekedő, egymás eszén túljáró istenekről van szó, és felteszi az ember a kérdést, hogy vajon mit használhatnak ezek a benne hívő embereknek, ezek az istenek. Most az akkori emberek éppen ezért már kiábrándultak mindenféle vallásból, mert csak ezt ismerték, a sajátjukat, meg a környezetükben levőket, és érdeklődéssel fordultak a titokzatos zsidó közösség felé. És sok olyan ember volt már ezekben a nem Izraelben található zsinagógákban, akik nem zsidó létükre látogatták ezeket a zsinagógákat, mert elkezdtek érdeklődni a láthatatlan élő Isten felől, aki a zsidóknak jelentette ki magát. Ez egy ókori helyzet volt, mi már ezt furcsáljuk. Mióta a kereszténység elterjedt ezen a világon, már más a helyzet nyilvánvalóan. De annyit láthatunk ebből, érzékelhetünk, hogy ezek a zsidó emberek missziót folytattak. Tehát beszéltek a környezetüknek arról, hogy jó a láthatatlan élő Istenben hinni. És nektek is ott van a lehetőség, és gyertek. Arra kérlek titeket, hogy nézzünk tisztelettel ezekre az emberekre. Ne gondoljuk azt, hogy ezek az emberek rosszabbak voltak nálunk. Nagyon sok mindenben inkább föl kellene, hogy nézzünk rájuk. Nem az volt a baj velük, hogy nem meggyőződésből tették, amit tettek. A képmutató szó, amit Jézus Krisztus itt 8-szor hangsúlyoz az irányukban, ez nem azt jelentette, hogy ők nem voltak meggyőződve arról, amit hirdettek, hanem inkább arról szól, hogy ők elhibázták a küldetésüket. Nem arról volt szó, hogy ők színjátékot játszottak, amikor hittek, hanem hogy az ő egész vallásosságuk az Isten szemében nem volt több, mint színjáték. A saját szemükbe ez egy komoly dolog volt, és lehet, hogy emberek szemébe is komoly dolognak tűnt, csak az Isten szemében volt színjáték az egész. jaj, nehogy ilyen legyen a mi vallásosságunk. És mi sokkal inkább ki vagyunk téve ennek a veszélynek, hiszen mi nem is vesszük olyan komolyan, mint ők vették. Hát akkor nem sokkal inkább lehet színjáték ez az Isten szemébe? Figyeljünk hát, hogy Jézus Krisztus miket mond, miket vet a szemükre, hogy nehogy ebbe a hibába essünk mi is. Azt mondja először Jézus Krisztus, hogy jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik pedig be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Hogy értsük ezt? Bezárjátok a mennyek országát, mivel hogy ti nem mentek be. Ez egy kép. Ez azt jelenti, hogy ott állnak a mennyország kapujában, és nem mennek be. És ez azt jelenti, hogy ezzel elzárják az utat. És akik őhozzájuk tartoznak, akik őrájuk figyelnek, akik az ő követőik, azok se mehetnek be. És itt Jézus Krisztus egy nagyon komoly kérdést tesz fel nekik és nekünk a Szentlélek által. Hogyan jártak a mi családtagjaink? Mert kik azok, akik elsősorban figyelnek ránk? Sőt, legközelebbről is a gyermekeink. Nem állunk-e ott az útjukba, mert mi nem úgy élünk, mi csak mondjuk, de nem úgy élünk egészen. És ha mi ránk figyelnek, akkor ők ezt észreveszik. Lehet még nem is tudják megfogalmazni, hogy mit vesznek észre, de nem lépnek be. Jaj nektek! Itt végig kellett gondoljam, hogy igen, a gyülekezetek, akiket én láttam többet is egészen közelről, tele voltak olyan emberekkel, akiknek a gyermekei nem voltak itt. Most én nem beszélek arról, mert van olyan is, hogy a kommunizmus idejében egyszerűen nem beszéltek a gyermekeiknek a hitről. Ez is nagyon nagy baj. Ez is nagyon nagy veszteség a következő nemzedékek számára. Nem is arról beszélek, ha valakinek a gyermeke rossz hajlamokkal volt tele, és hiába beszéltek a fejével, ő inkább szórakozni, meg pénzt gyűjteni, meg ki tudja, mit akart, és nem hinni. Én arról beszélek, ahol a gyermekek engedelmesek, ahol a gyermekekből jóra való ember lett, de köszöni a gyülekezetből, hitből nem kér. Ez egy nagyon erős és nagyon figyelemfelkeltő jelzés arról, hogy itt valami nem jó. Én nem akarok senkinek semmit mondani. Jézus Krisztus mondta a korabeli vallási vezetőknek, gyülekezeti tagoknak, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be. Akik pedig be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Útba álltok. Mit látnak, tapasztalnak rajtunk gyermekeink, a következő nemzedékek? Döbbenjünk meg komolyan, vizsgáljuk meg magunkat, ne mondjuk a többiekre, hogy jaj, képmutatók, persze én nem vagyok olyan. Ők bizonyosak voltak, és szilárdak a saját meggyőződésükbe, és még hirdették is, és nekik mondja Jézus Krisztus, amit mond. Vagy a másik, jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Miről van itt szó? Arról van itt szó, az előző úgy mondtam, hogy hogyan járnak a családtagjaink, most pedig arról van szó, hogy hogyan jártak a rászorulók. Az özvegyek voltak az akkori kornak nagy rászorulói, mert az a kor nem ismerte az asszonyi munkát, mint elismert és megfizetett munkát. Az asszony csak a családon belül dolgozhatott, és ezért került nagy bajba, aki korán megözvegyült, mert hát nem tudott miből megélni. Ha még a gyermekei nem nőttek föl, akkor nem volt férfi, aki támogassa őt. Ha lányai is voltak, de már fölnőttek, akkor a vő már alkalmas volt erre, de az özvegy asszonyoknak nagyon keserves sorsuk volt. Kegyelem kenyéren éltek. És itt azt veti a szemükre, hogy hát ugye ezek az özvegyek vallásosak voltak, és hívő emberek nagyon sokszor. Mert a nyomorúságukban az Istenhez fordultak, kihez fordultak volna. És ott voltak a gyülekezetben. És ezek az emberek ahelyett, hogy segítették volna, fölemelték volna ezeket az embereket, kihasználták az adományaikat. Lassan, vagy gyorsan, hirtelenül a házukat elfogadták, és abból épült az akkori gyülekezet. És itt ez a dolog pedig azt szegzi nekünk, hogy itt a gyülekezetben hogyan járnak a rászorulók. Ez nagyon tág dolog, nagyon sok mindenkit lehet beleérteni. Fizikailag, anyagilag, lelkileg rászorulók. Minden gyülekezet tele van ilyen emberekkel. Mert hova forduljon a rászoruló, ha nem a mindenható élő Istenhez? És a gyülekezetben kap-e odafigyelést, kap-e segítséget, vagy csak ebből élünk? Hogy ő sok adományt fizet. Aki nem szorul rá, az talán ugyanannyit fizet. És ezt Jézus Krisztus úgy ítéli meg, hogy a szegény özvegyasszony az sokat dobott a persejbe, a többiek pedig, akik talán többet dobtak, azok keveset, mert azok a fölöslegekükből dobtak. Most akár az időről van szó, akármiről. Hogyan járnak a rászorulók a gyülekezetünkben, a környezetünkben? Kérdezi Jézus Krisztus. És a harmadik jaj pedig azt kérdezi, hogy hogyan járnak a hozzánk csatlakozók, a gyülekezeti tagok. Jaj, nektek vak vezérek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. És ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Szóval, hogy milyen emberek nőnek föl a gyülekezetünkben. Olyan embereke, akiken látszik, hogy kiegyensúlyozottak, boldogok, türelmesek, szeretetteljesek, nyilván elsősorban magunkat kell megkérdezzük, hogy mi ilyenek vagyunk-e. Mert ha aztán mi missziózunk, és mi zsémbesek, zsörtölődő, kiállhatatlanok vagyunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy ilyen embereket fogunk nevelni magunk körül. Jézus Krisztus felteszi ezt a kérdést, és maga a képmutató szó kell, hogy végül elgondolkoztasson minket, hogy igazából mi volt a hiba ezekkel az emberekkel. Mert rendben van, hogy kiütköztek ezek a dolgok rajtuk ezen a három módon, de nem a felszínt kell orvosolnunk. Nem is tudjuk. Ha mi ilyen morgós és zsörtölődő és hibákat kereső és kiállhatatlan emberek vagyunk, hogy is tudnánk kibújni a bőrünkből és megváltozni? Nyilvánvalóan ez nem megy nekünk. És valahol itt van a probléma. Képmutatónak azért nevezte ezeket a vallási vezetőket és gyülekezeti tagokat Jézus Krisztus, mert hogy nem mentek igazán mélyre a hitben. Kikerülték a lényegét, az, hogy meglássák a tükörben, amit Isten tart eléjük, hogy milyenek ők. Hogy önmagukban milyen szánandók és elesettek, és mennyire nem tudnak magukon uralkodni, magukat megváltoztatni. Ez lenne a hit lényege. Hogy rászorulunk a mindenható élő Isten segítségére, megváltó szeretetére, hogy ő azért jött le Jézus Krisztusba, hogy könyörüljön rajtunk, és megbocsásson nekünk, és újat kezdjen velünk, és megtisztítson napról napra. Ez a hitnek a lényege, a mélye. Ezt kerülték ki. Minden rendben volt, mindenre figyeltek, hogy rendben legyen az életükben, de ezt kikerülték. És erre mondta azt a mindenható élő Isten Jézus Krisztusban, hogy színjáték. Mert az Istennel való kapcsolat, közösség lényegét kerülték ki. Nem alázták meg magukat, és nem kértek a bocsánatot az életükre, és nem akartak megváltozni. Jaj nekünk, hogyha ilyenek vagyunk. Legyünk hát őszinte emberek, akik a dolgok mélyére néznek, és nem kerülik el az Istennel való komoly, őszinte belső találkozás napról napra, és az Isten kegyelmére építik az életüket. Milyen jó, hogy Istenem, te nekem is meg tudsz bocsátani, rajtam is tudsz könyörülni, engem is meg tudsz változtatni. Milyen jó, hogy ismerhetlek téged, szeretsz engem ennek ellenére. Ez csak ilyen mély napi találkozásokkal, ismétlődő találkozásokkal lehet elkerülni, hogy képmutató és felszínes hitéletet éljünk. Jézus Krisztus erre bíztat mindnyájunkat. És akkor a missziónk is eredményes lesz. Mert az ilyenfajta kereszténység az ragadós, az kívánatos mások előtt, annak meg lesz az eredménye. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 397. dicséret utolsó 5. versét, ő visszajön Sion előbb, mint véled.
hírt se érjen vágya téged, hogy te mi adtad, nem látta meg őt. Légy öröm mondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük, Istenünk, hogy nem kerteltél, mikor Jézus Krisztusban lejöttél, és elmondtad a vallásosoknak, hogy mi a baj az ő belső életükkel. Köszönjük, hogy hozzánk is ilyen őszinte vagy. Köszönjük, hogy a mi életünkbe is mélyre akarsz nyúlni, hogy alapvető változás lehessen. Meg tudjunk tisztulni naponként, és hogy látható legyen rajtunk a te szeretetednek, megváltásodnak az ereje. Nagyon nagy szükségünk van erre, hiszen annyiféle feladatunk van, majd agyon nyomnak minket. Köszönjük, hogy őszintén fordulhatunk hozzád, mint bocsánatot nyert, megváltott bűnösök. Segíts, hogy el ne feledkezzünk ezt a helyünket megtartani te előtted. És köszönjük, hogy akkor a te gyermekeidként biztonságban vagyunk. Akkor öröm, békesség és reménység töltheti el a szívünket. Kérünk téged mindannyiunk életében, ezért a csodáért. És kérünk, hogy könyörülj a környezetünkön, hogy ők is megtalálhassák ezt a csodálatos közösséget veled. Segíts nekünk egyre jobban helytállnunk ebben. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Népünkre és nemzetünkre is imádságban gondolva, énekeljük a szózatot. Sírod is, mert Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 613. énekből a 7., 8. és 9. verseket énekeljük. Mint apa bánik drága gyermekével, így fordul Isten hozzánk kegyelmével.